Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Június 1-jéhez közeledve hajlamosak vagyunk a felhőtlen gyerekkort ünnepelni, miközben a statisztikák és a mindennapi valóság egészen más képet mutatnak. Globális krízisek, magány, iskolai nyomás és a digitális világ csapdái csak néhány a mai romániai gyerekgenerációt érintő kihívások közül. Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan érzik magukat a gyerekek Romániában, milyen a mentális állapotuk, mi zajlik ma a legfiatalabb korosztály lelkében, miért menekülnek a fiatalok a valóság elől, és mit rontunk el, illetve hogyan teremthetünk számukra biztonságosabb jövőt mi, felnőttek. Dán Oktávián Russzu pszichológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem oktatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Én is nagyon köszönöm ezt a meghívást.
Vágjunk is bele, és hát kezdjünk azzal akkor, hogy melyik az a szó ön szerint, ami a legtalálóbban kifejezi azt, hogy a mai romániai gyermekgenerációnak milyen a mentális állapota?
Megtartanám azt, hogy nem mondjam ki azt, hogy sebezhetőség szót. Általában tudományos szakemberek azt mondják, hogy sebezhetőek, hogy vulnerábilisak, hogy érzékenyek, de szembe kell venni azt a tényezőt, hogy egy olyan kontextusba élünk, és olyan kontextusban használjuk ezeket a címeket, és nem csak a gyerekeket bélyegzük meg ezzel, hanem saját magunkat. Ebben az első kérdésben a hangsúly a gyermekek nevelkedésének környezetére kell elsősorban helyezni a kérdést, nem pedig a később megjelenő részletes tünetekre. Van egy központi modell a pszichológiában, amelyik ökológiai elmélete arról szól, hogy a gyermeket egyszerre befolyásolja a család, az iskola, a csoport, a média, a gazdaság, és nem utolsó sorban a történelem. Statisztikailag érdemes megőrizni a nagy számokat, azaz, hogy a WHO és az UNICEF körülbelül minden hetedik serdülő mentális zavarról beszél, és az UNICEF Románia pedig több mint 12%-os prevalenciát jelez a serdülő körében. Így nem mondhatjuk azt, hogy a helyes értelmezés romlott generáció, hanem egy olyan generáció, amelyik egy instabil környezetben nőtt fel. A gyerekek nem gyengébek, hanem a környezetük inkább kevesebbé védő, és inkább igényesebb ez a környezet. Azt szeretném még itt hangsúlyozni azt, hogy kevesebb szabad időt foglal el a felnőtt, a szülő a gyerekkel, kevesebb a spontán közösség, és több a folyamatos értékelőzés. Itt megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mentális állapot nem rosszabb, nem jobb, mint a többi generációkhoz szembe vagy mérve, hanem inkább az eszközök kifinomultabbak, és inkább kiemelik azt, hogy több a sérült, vagy több a olyan gyerek, amelyiknek pszichés problémája, vagy mentális problémája lenne. Azaz a mérce, az a küszöb, sokkal alacsonyabb most ebben a kontextusban.
És hogyha a romániai gyerekeket nem a romániai gyerekgenerációkhoz mérjük, hasonlítjuk, hanem más országokban élő gyerekekhez, akkor is azt mondhatjuk, hogy nem jobb, nem rosszabb, ugyanolyan egy romániai gyereknek a mentális állapota 2026-ban, mint egy magyarországinak, vagy egy dániainak.
Mondjuk ezt a nyugat-európai kultúrában lévő eszközök, pszichológiai eszközök, orvosi eszközök észlelhető, hogy sokkal rafináltabbak. Azaz azt jelenti, hogy sokkal hamarabb és sokkal mélyebben tudunk észrevenni és észlelni olyan mentális állapotokat, amelyik módosultak, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Általában az történt, hogy inkább egy depresszió vagy egy szorongás másképpen kezelték, másképpen volt a hozzáállás a felnőttöknek, másképpen nyilvánulodott meg ez a jelenség. Azaz valahogy a szőnyeg alá sepertük. Most inkább arra fordulunk, hogy a gyerekeket inkább meghallgassuk, inkább próbáljuk észrevenni, és a szülők sokkal érzékenyebb, azaz, hogy mikor észlelnek ilyen módosításokat, inkább elviszik a pszichológushoz, vagy elviszik egy szakemberhez, és akkor persze a statisztika is sokkal magasabb, mint mondjuk 20 évvel, 30 évvel ezelőtt. 20-30 évvel ezelőtt nem beszéltünk szorongásról, mint ról. Most inkább ezt valahogy túlértékeljük. Ez nem rossz dolog, nem rossz dolog. De ezt is nagyon óvatosan és optimális módon kell kezelni. Azaz, hogy akkor, mikor a gyereknél észlelünk olyan módosítások, hogy nem alszik, szomatizál, ingerültebb, visszahúzódott, persze akkor nem kell eltúlozni akkor, mikor a szakember beavatkozik, és a szülő ijedelemmel kezelje ezt a jelenséget, kérdezze, most már jól vagy, és ezt a kérdést legalább 10-20-szor tegye fel, és akkor jóformán, amit a szakember próbál gyógyítani, vagy helyrehozni, a szülő ilyen helyzetben ellentétesen elrontja. Azaz megijeszti a gyereket, egy olyan dimenziót ad egy ilyen jelenségnek, amelyik jóformán a gyereket is még jobban megijeszti, és a hiedelmeit is potenciálja, és a szorongása is fokozódik ilyen helyzetben.
Csak a szorongásról kell itt beszélni, vagy vannak még más nagyon-nagyon súlyos pszichológiai problémák, amelyekkel találkozik szakember, amikor gyerekekről van szó?
Hát attól függ, hogy milyen kontextusban él. Fontos megemlíteni azt, hogy egy geopolitikai tényező is a mentál egészségnek. Azaz nem mindegy, hogy például Ukrajnában él egy gyerek, vagy Romániában, vagy Magyarországon, vagy Szomáliában, vagy Közép-Keleten. Általában ezek a stresszorok és ezek a mentál problémák, ahogy említettem, történelmileg is határozva van. Nem mindegy, hogy egy háború kontextusban nevelkedik az a gyerek, vagy egy békés, nyugodt helyen, egy olyan gazdasági helyzetben, ahol a jólét és a nyugalom és a béke gyümölcsözik, azzal ellentétesen, mikor egy háborús, mikor nem tudja a gyerek, hogy reggel lesz légitámadás, nem lesz légitámadás, a szülőknek van mit az asztalra tegyenek, vagy télen van mivel fűteni. Szóval nagyon-nagyon vegyes, nem tudunk általánosítani. Általában azt kell megérteni, hogy minden régiónak, minden geopolitikai helynek, vagy tényezőnek megvannak a sajátosságai.
A romániai sajátosság az, hogy az egyik sajátosság az, hogy százezres nagyságrendben élnek úgy kiskorúak az országban, hogy egyik vagy mindkét szülő külföldön dolgozik, jó esetben nagymamára vannak vízba, rokonokra, de van úgy, hogy saját magukkal ellássák magukat. Ez mit eredményez a gyermek lélekben? Tehát ez a tartós szülőhiány.
Persze valahogy el kell különíteni valahogy ezt a két kérdést. Elsősorban a külföldön költözött szülők, és a szülők távolléte. Nem mindegy, mintha elég hasonlóan hangzik. Úgy kell megérteni, hogy a kutatások azt mutatják ki, hogy a fizikai fizikailag hiányzik a szülő. Ez egy nagy gond és egy nagy pszichológiai teher a gyereknek. Kutatások, statisztikák kimutatják, hogy 2024-ben több mint 61 ezer gyerek volt, hogy mind el volt különítve fizikailag a szülőtől. És ebből a 61 ezer gyerekből úgy kell megérteni, hogy csak egy szülő hiányzott, de majdnem 10 ezer gyereknek mindkét szülője elment külföldre dolgozni, lakni, szóval kiköltözött. A helyes értelmezés az, hogy persze az volt az indok, hogy gazdaságilag próbáltak fellendülni, próbáltak egy olyan gazdasági hátteret biztosítani a gyereknek, hogy legyen pénz, legyen egy olyan támogatása, hogy az iskolázást tudják támogatni, a jólétet, de ez nem elég. Ez nem elég, mert szociális szempontból és pszichológiai szempontból a gyerek ki volt téve a nagyszülők gondozása, stílusára, a modellek elavultak, nem mindegy, hogy azt a gyereket a szülők vagy a nagyszülők nevelkedik, nő, és azt is meg kell érteni, hogy a migráns szülőnek már nincs ideje foglalkozni neveléssel. Nincs ideje, nincs rá az a lehetősége, hogy fizikailag közel legyen a gyerekhez. A gyerek ezt megérti, hogy a szülő távol van, hogy próbálja őt segíteni, próbál pénzt keresni, de a rendszeres telefonhívások, a Zoom vagy a WhatsApp nem elegendő. Ezek csak kommunikációs, fizikai kommunikációk. Az érzelmi kommunikáció akkor történik meg, mikor a szülő szemtől szembe találkozik a saját gyerekével, akkor, mikor a gyereknek ott van a lehetősége, hogy hozzáboljon, megérintse. Ezek a touch, ezek az érintkezések néha sokkal többet érnek, mint mondjuk 10 telefonhívás naponta.
Melyik a rosszabb? Mert hogy vannak olyan gyerekek, akik úgy nőnek fel, vagy évek telnek el úgy az életükből, hogy apa, anya itt van fizikailag, minden este együtt fekszenek le, de hogy a munkahely, a pénz hajhászása, az gyakorlatilag kiszorítja a családot, kiszorítja a gyerekeket. Tehát ugyanúgy mondhatjuk, hogy szülő nélkül nőnek fel ezek a gyerekek is, bár a szüleik ott vannak minden nap velük. Melyik rosszabb? Az, amikor a szülő külföldön dolgozik, és csak telefonon tartják a kapcsolatot, vagy Zoomon, vagy teljesen mindegy, hogy milyen platformon, vagy pedig az a szülő, aki ugyan fizikailag ott van, de még sincs ott.
Persze. Kérdés nagyon pontos és nagyon fontos, mert több nissa van ezen a problémán. Igen, vannak olyan szülők, akik próbálják ezt a fizikai hiányosságot pótolni sok telefonhívással, azzal, hogy azt mutatják, és azt a látszatot keltik, hogy ott vannak a gyerek mellett, de ez sajnos a gyereknek nem elég. És az, mikor ott vannak fizikailag, és szintén a fizikai jelenség az nem elegendő. Az, hogy egy szülő ott legyen elsősorban fizikailag, ez olyan, mint egy egyetemi vizsga, nem? Az első kihívás egy hallgatónak az, hogy jelen legyen a vizsgán, és a második az, hogy tudjon is. A szülőnek is ugyanez a feladata, az, hogy szülő legyen, ott kell legyen fizikai szempontból, és a második az, hogy a szülői abilitációját próbálja gyakorolni a gyerekkel. Azaz ezek a készségek, hogy beszél a gyerekkel, megkérdezi. A legfontosabb abból áll, hogy kérdezze meg, hogy érzed magad? Hogy vagy, fiam? Hogy vagy, lányom? Ez nem egy egyszerű kérdés, hogy a családba felteszik, hogy hogy vagy, és azt mondja, hogy jól. 90% arról szól, hogy jól vagyok, pedig nincs jól. Egy olyan kultúra kell abban a családban, és a családban gyümölcsözzön, hogy akkor, amikor megkérdezi a szülő, hogy hogy vagy, hát fájhasam vagy, nézd, nem aludtam jól, mert félek, nem tanultam annyira, vagy tanultam is, de mikor arról van szó, hogy válaszoljak, érzek valamit a torkomban, vagy Úgy érzem, hogy mikor a tanár úr, vagy a tanár nő megkérdezi, hogy nem tudom, matekből, vagy földrajzból, én úgy érzem, hogy nem is hallom azt a kérdést, és úgy a fejemben minden összekavarodik. Ezek már olyan kapcsolatokról beszélünk, ahol a szülő és a gyerek közt tényleg egy reális és egy szülő-gyerek kapcsolat létezik. Ezek az információk és ezek az érzelmek két irányú, a szülőtől a gyerekre, a gyerek felől és a gyerektől a szülő iránt. Erről beszélünk akkor, mikor egy reális és egy működő, egy funkcionális kapcsolatról beszélünk.
Ezeket van olyan eset is, amikor az alkohol, a cigaretta vagy a játék szenvedély az fontosabb, mint a gyerek. Ez hogyan hat a legfiatalabbak mentális egészségére?
Persze itt nagyon sok modell van, és nagyon sok pszichológiai, pszichometriai eszköz, amelyik ezt fel tudja mérni. A felnőttek függőségei a családban egy nagyon káros tényező a mentális gyerek fejlődésében. Akkor, mikor a papa vagy a mama alkoholt fogyaszt, sőt, egyes esetekben még drogoznak, vagy füveznek, ez egy nagyon-nagyon káros jelenség. És nem attól, hogy egy olyan modellt látnak, amelyik jóformán arról szól, hogy ez is egy implicit nevelési módszer, mikor elég durván hangzik, mert a gyerek nem azt tanulja csak, amit a szülő mondja, hogy fiam, ne tedd a lábadat az asztalra, vagy állj egyenesen az asztalnál, vagy tanulj, vagy, hanem a gyerek abból is tanul, amit lát otthon. Azt látja, hogy mi történik. Ő olyan gyerekeket, olyan barátokat fognak keresni a gyerekek, amelyik ugyanezt a modellt fogják erősíteni. Egy. A második az, hogy ezek nem feltétlenül azt indítják, hogy a gyerekben ezt a modell fogja követni, mert lehet, hogy az iskola, vagy egy tanár, vagy egy ismerős, vagy egy másik rokon távol tudja tartani a gyereket ettől a modelltől. De ez a védekezési mechanizmusnak is megvan az ára. Ez egy nagy traumát fog okozni a gyereknek. Egy olyan traumát, amelyik a gyermek lelkibe, mikor serdülő, mikor fiatal felnőtt, mikor felnőtt, amikor már idős személy lesz, végig fogja kísérni ez a gyermekkori trauma. A gyermekkori trauma egy nagyon érdekes és egy nagyon fájdalmas fejezet a pszichológiában, mert néha olyan esetekkel szembesülünk, hogy egy felnőttel gond van, szorong, depressziója van, fóbiája van, és általában azt próbáljuk megérteni, hogy milyen volt a gyermekkora, milyen élményeken esett keresztül, milyen traumái voltak addig, meddig a rendelőbe került. És azt kell megérteni, hogy amennyire ezek a traumák halmozódtak az élete során, ezek egy nagy nyomást és egy nagy szenvedélyt fognak a felnőtt lelkibe és a neurokognitív rendszerébe hagyni. Ezeket nagyon nehéz kezelni, mert egy gyermekkori trauma úgy kell valahogy metaforikusan elképzelni, hogy egy palánta, melyik nő, melyiknek nincs garója, vagy valami történik, hogy a garót leszakítja valaki, vagy eltöri, vagy egyszerűen kiveszi, és az a palánta helyett, hogy szépen egyenesen tudjon fellőni, össze-vissza csavarodik, próbál menteget, próbál helyzeteket kikerülni, próbál megoldásokat találni, és végül egy olyan növény, olyan végeredményt kapunk, hogy tiszta görbe, tiszta másképpen tudjuk észrevenni, mint egy egészséges növényt. Sajnos az embernél is ugyanezt történik. Egy olyan momentumban, mikor támaszra lett volna szüksége, vagy egy szakember véleményre, ez nem történik meg, akkor ez egy trauma és egy olyan fordulás az ember fejlődésében, amelyiket elég nehéz utólag kijavítani vagy helyrehozni.
Több trauma írja mostani gyerekeket, mint a régieket?
Azt mondanám, hogy nem feltétlenül a számuk számít. Lehet, hogy egy trauma többet ront, vagy erősebb hatása van, erősebb negatív hatása van, mint mondjuk más 20 kisebb trauma. Attól függ, hogy hogyan észleli, hogyan tudja kezelni időben. Mi a szülőnek a hozzáállása az ilyen helyzetben? Mennyire tudnak szakemberi támogatást adni a gyereknek? Szóval nem a szám számít ebben a helyzetben, hanem a hozzáállás. Milyen értelmezést kap a gyerek ilyen helyzetben, milyen modellt lát otthon, és mennyire tudja ebben az esetben a rezilienciáját használni. Azaz azokat a képességeit, azokat a pszichológiai képességeit, hogy egy ilyen traumán tudjon átmenni. Na most itt megint hozzáadnám azt, hogy nagyon sok szülő azt próbálja elmagyarázni magába, és a többieknek is, hogy ők próbálják a gyereküket védeni. Egy olyan gyermekkorat próbálnak nekik biztosítani az ő gyereküknek, vagy az ő gyerekének, hogy az minél zökkenőmentes legyen, minél kevesebb trauma legyen. Persze most elég furcsán fog hangozni ez, hogy ez nem, hogy jó vagy rossz dolog, de ezt úgy kell értelmezni, hogy egy olyan gyerek, aki nem esett traumakon keresztül, és nem volt támasztva szakemberektől, és a szülők nem biztosítottak egy olyan hátteret, amelyik tudja a gyerek, hogy bármi történik, ott vannak a szülők, nincs a világ vége, azt a gyereket sokkal jobban fogja megérinteni az a trauma, mint azt a gyereket, amelyik tudja, hogy ott a szülő, tudja, hogy van megoldás, autonóm, tud segítséget keresni. Szóval azt akartam mondani, hogy az a szülő, amelyik megtanítja a gyerekét, és olyan modell biztosít neki, hogy mindenre van megoldás, vagy próbálkozunk minden erőforrással megoldani azt a problémát, az sokkal egészségesebben fogja felnevelni azt a gyereket, mint azt, amelyik próbálja minden eszkővel és minden áron meg a gyereket a traumáktól. A trauma bizonyos mértékben és bizonyos keretekben egy olyan tényező, amelyik segíti, hogy utólag egy nagyon reziliens és egy olyan felnőtt legyen, aki nehézségeken tudjon átmenni, nem feltétlenül zökkenőmentesen, hanem egészségesen. De azt a gyereket, amelyiket overprotection, azaz egy túl védett környezetben nevelkedik és nevelik, az, mint serdülő, mint felnőtt, nagyon nehézen fogja kezelni ezeket a traumákat, mert nem volt hozzászokva, nincsenek meg azok a készségei, hogy tudja megoldani azt a problémát, vagy azt a helyzetet.
Tehát azt is mondhatjuk, hogy ilyen végletek vannak, hogy vannak a túlvédett gyerekek és a túl traumatizált gyerekek?
Hát vannak, de remélem, hogy a média vagy a többség valahol ott a középen van, és a szülők arról beszélnek, hogy tényleg merjék azt, hogy a gyereket kitegyék ezekhez a helyzetekhez, és tanítsák meg őket, hogy hogyan tudják megoldani ezeket a traumákat. De ez egy olyan szülői kultúráról kéne beszéljünk, ahol a szülők tényleg szakemberekhez fordulnak. Mert ha körülnézünk, rengeteg ilyen coaching team van, szülőket összegyűjtenek, próbálják ösztönözni őket, hogy mindig az objektumokra összpontosítsunk, a szakma mennyire fontos, a gyereket védjük, szóval olyan ideákkal és olyan filozófiával próbálják a szülőket tanítani, vagy nem is tudom, akartam egy csúnya szót mondani, amelyik egyszerűen nem egészségesek. Nincsenek azok a pszichológiai és tudományos kutatások, hogy ezeket a hozzáállásokat tudják alátámasztani. A nevelés arról szól, hogy egy kutatást, amikor végigvisszük, statisztikailag, számokkal, elméletileg mi tudjuk ezt replikálni. Azaz, hogy mit értünk el Romániában vagy Magyarországon, bárhol tudjuk elérni. Akkor, mikor csak filozófiáról beszélünk, akkor elég nehéz ezeket előtámasztani, hogy tényleg hatékonyak lesznek, és hogy olyan eredményeket tudnak elővarázsolni, hogy tényleg az a gyerek egy egészséges környezetben nevelkedjen, és tényleg annak a szülőnek valódi funkcionális készségei lennek a nevelkedésben.
Dan Octavian Russo, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológiai intézetének az oktatója, pszichológus a mai napra kész vendége a gyereknap alkalmából a romániai gyerekgeneráció mentális állapotáról beszélgetünk. Akkor, amikor azt kérdeztem, hogy traumatizáltabbak-e a gyerekek, vagy több traumával találkoznak-e a mostani gyerekek, mint a régiek, akkor arra is gondoltam, hogy ott van a virtuális tér, amivel a régi gyerekek az online térrel nem találkoztak. Én nem találkoztam az online térrel gyerekkoromban, ön nem találkozott. Tehát ez a mi életünkből kiesett.
Igen. Itt egy nagyon érzékeny téma, mert végül ez a téma a társadalmat polarizálta. Az egyik része azt mondja, hogy igenis káros, mert a gyerekek ezt a virtuális világot arra használják, hogy 6-8-10 órát is töltsenek el a virtuális életbe. Nem tudják a gyerekeket szabályozni azzal, hogy mértékkel használják 1-2 órával. Szóval ott egy olyan beszélgetésről van szó, ahol a szülő úgy érzi, hogy a virtuális világ egy káros és egy olyan világ, amelyiket a gyerek, mikor kiválasztotta, egy rossz választás volt. A másik végletről arról beszélünk, hogy egy virtuális világ azt tette, hogy annyi információt tudott előhozni a gyereknek, amelyik általában a mi generációnknak nem volt hozzáférhetőségi lehetősége. Számomra ez egy saját vélemény az, hogy a virtuális világ akkor, mikor eszközként használjuk, akkor egy tökéletes eszköz. De akkor, mikor egy modus vivendinek használjuk, az egy életformánként próbáljuk átváltozni a reál életünket egy virtuális élettel, az egy betegség, az egy káros döntés. Számomra ecsetelem, akkor, mikor a médiát, a virtuális szocializációs médiát arra használják, hogy egy eszköz, egy szocializációs eszköz. Egy olyan eszköz, amelyiket akkor használjuk, hogy több információt tudjunk összehalmozni a fejünkbe, vagy akkor, mikor van egy olyan feladat, hogy van az a lehetőségünk, hogy Google, AI, ChatGPT, Claude, Wikipedia, Sage, bármilyen elérhetőségi platformot vagy információt tudjunk megszerezni, akkor olyan, mint hogy egy világegyetemi könyvtárban lennénk, és össze tudjuk szedni ezeket az információkat. De akkor, mikor ebben a világból nem tudunk kilépni, és annak a rabjai leszünk, azaz, hogy nem tudjuk, mikor zárjuk be azt az ajtót, mert egy könyvtárnak is van egy óra rende, nem? 8-kor zár, és onnan kilépjünk, de ebből a virtuális világból 8 órakor nem lépjünk ki, és a szülők nem tudják azt, hogy én reggel 3 óráig, vagy 4 óráig, én továbbá ebben a világban vagyok, az már egy függőség és egy betegség. Úgyhogy szerintem több találkozást kéne rendezni a szülőkkel, mert mindig az történik, hogy megkérdezzük, hogy miért nem folyamodnak a szülők, mikor ilyen jelenetek történnek, hogy veszekednek, hogy nem zárta le a laptopot, hogy telefont használ éjjel, és látják, hogy a paplany alatt böngészi a touch telefont. Miért nem fordulnak szakemberekhez? Miért mindig ez van, hogy nincs meg Romániában, vagy Magyarországon, vagy általában Kelet-Európában az a kultúra, hogy a pszichológushoz forduljon. Azért, mert általában, ha megnézem a médiában is, mindig az a szemrehányás van, hogy a pszichológus nincs jelen, de a média se segíti. Ha megnézném, hogy hány órát vagy hány percet foglalnak el a médiában, független attól, hogy rádióról beszélünk, vagy digitális médiáról, vagy tévéről, hány órát fordít a média arra, hogy egy pszichológus hívjon meg és beszéljenek, vagy olyan szülőket, amelyek átmentek egy olyan problémán, hogy a gyereket függőnek tartják a digitális világban. Nem beszélnek. Én kíváncsi lennék egy olyan téma, amely gyilkosságról vagy olyan borzalmas híreket közösítenek a médiába. Több időt foglalnak egy gyilkossággal, vagy egy bomba hírrel, mint például egy nevelési interjúval. Akkor persze felmerül a kérdés a szülőben is, hogy mi fontosabb végül, hogy halljunk egy gyilkosságról, vagy halljunk arról, hogy hogyan tudjuk kezelni a gyerekünket akkor, mikor úgy érzik, hogy nincs valami rendben vele.
A minőségi pszichológiai vagy pszichiátriai ellátás a hazai állami rendszerben, vidéken, hátrányos helyzetű régiókban elérhető? Tehát van ahová forduljon a szülő?
Ezt elég durván fogom fogalmazni. Van egy úgynevezett szerencse. Nem mindegy, hogy Marosvásárhelyen, vagy Kolozsváron, vagy Temesváron, vagy Jassiba, vagy Bukarestbe történik meg az, hogy a gyereknek egy problémája van. De Megyesfalván, vagy nem tudom, kisközségekben nincs ugyanaz a lehetőség a gyereknek, vagy a szülőnek. Elsősorban tudomásul vegye az, hogy van egy szakember, amelyik nincs jó formán. Második, az elérhetőségi folyamat borzasztó bonyolult, mert kell egy családorvos küldjel, nincs pszichológus, keresse ki, érdeklődjön például Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron, kihez menjen, kihez forduljon. Ez az elérhetőségi folyamat borzasztó komplikált és diszkriminatív. Nem mindegy, hogy falon születtem, vagy egy olyan községben, ahol mondjuk 3000 ember él, alig ha van egy orvos, de hogy beszéljünk pszichiáterről és pszichológusról, akkor persze ez elérhetőségi szansz sokkal kisebb vidéken, mint az egyetem városokban, vagy a nagyvárosokban. És akkor persze ez a mentális egészség is sokkal vulnerábilis egy kis községbe, vagy vidéken, mint a nagyvárosokban. Ez egy diszkriminatív, és szerintem elég nehéz ezt kigondolni azzal, hogy próbáljak virtuális, hogy beszéltünk a virtuális világról. Persze vannak olyan szolgáltatások, amelyik pszichológiai terápiákat is, felméréseket és tanácsadást biztosítanak online. Ez szerintem egy nagyon jó eszköz lenne olyan községekben, ahol egy pszichológus nem elérhető. És ezzel próbáljuk a szanszokat kiegyenlíteni azzal, hogy tényleg falun is, és a kis vidékben is legyen lehetősége a szülőnek, hogy egy pszichológushoz forduljon, és elvigye a gyereket, és találkozzon, és tényleg ez az erőforrás, amit a pszichológus tud biztosítani, egy jó tanács, egy jó terápia, egy jó hozzáállás segítse ki azt a szülőt, vagy azt a gyereket, amikor ilyen nehéz helyzetben van.
Ki kell mondani azt is, hogy a Romániában ott tartunk, hogy szégyen a gyereket pszichológushoz vinni?
Mondjuk 30, majdnem 40 év után, a forradalom után nem lennék olyan biztos, hogy tudjuk ezt általánosítani, hogy szégyen van. Valahogy a trend két párhuzamos úton történik. Az, hogy igenis van egy Van egy ilyen opció, nem is opció, van egy ilyen felfogás, hogy igenis szégyen elmenni egy pszichológushoz, vagy egy pszichiáterhez, meg van ez a félelem, és ez a bias, ez a felfogás, hogy igenis, hogyha elmennék pszichológushoz, és hogy tanácsoznék vele, akkor biztosan bolond vagyok, vagy valami problémám van, és a többiek ki fognak röhögni. Ez mondjuk egy hozzáállás. A második, melyik szintén ilyen radikális, az, hogy feltűnően én kijelentem, mint hogy látják a tévében is, nagyon sokan, inkább a VIP-ek, a VIP-k azzal dicsekelnek, hogy ők mennek pszichológushoz, és ez egy egész trend, és hogy milyen összegeket költenek egy pszichológussal, hogy van magánpszichológusa, melyik jön vele vakációba. Szóval valahol a középen kéne tartózkodni. Az, hogy ne is féljünk a pszichológushoz, és legyen bátorságunk, és ez nem egy szégyen. Másképpen azzal is, hogy dicsekedjünk, hogy van egy valakink, akik éjjel-nappal ott áll rendelkezésünkre, és nem csinálunk semmit a pszichológus nélkül is, ezt megkérdezzük, és óriási összegeket költünk ezzel, megint egy extréma, amelyik nem egészséges. Valahogy ott kéne, hogy rendszeresen járni, akkor, mikor egy probléma van, és fel van írva az, hogy mondjuk 5 vagy minimum 10 találkozással rendelkeznénk azzal, hogy azt a problémát tudnánk kicsit javítani, korrigálni, akkor, mikor egy olyan jelenség történik, vagy észlelhetünk, amelyik általában nem történik meg. Ezek mind olyan jelenségek, amelyik a test, és általában az eszünk azt mondja, hogy valami nincs rendben, a szülőnek kéne ez a szülői készség legyen, hogy észrevegyen változásokat a gyerekén, és akkor egy szakemberhez forduljon. És ez megint egy nagyon fontos probléma, hogy kihez menjünk. Lehet, hogy elég ilyen nagypapás tanácsnak hangzik, de próbáljanak érdeklődni a szülők, mikor mennek valakihez, hogy kiről is van szó. Próbáljanak recenziókat kérni, vagy utána nézni, hogy tényleg az a pszichológus, tényleg pszichológiát végzett, nem egy olyasmi valaki, aki egy internetes, vagy egy online-os diplomát szerzett meg valahogy is, nagy képpel azt mondja, hogy ő pszichológus, és ne legyen pszichológus. Ez egy nagyon nagy veszély, mert elsősorban egy olyan szakemberrel szembesülünk, mikor pszichológus, aki évekig ezzel foglalkozott, vagy ezzel erről tanult, pszichológiáról, egy kamrához tartozik, és annak a kamrának az a feladata többek között, hogy felülvizsgálja, hogy mi történik a rendelőben. Hogy akkor, hogyha valami rosszul sül el a szülőnek, vagy a gyereknek, van az a lehetősége, hogy feljelentse, vagy ne legyen megelégedve a szolgáltatásaival, és akkor az etikai bizottság kicsit meghúzza a fülét a pszichológushoz. Ez nem úgy kell nézni, hogy egy rossz dolog, hanem valaki felel azokért a szolgáltatásokért, amit a pszichológus ad a kliensinek. Akkor, mikor egy olyan pszichológusról beszélünk, vagy egy olyan emberről, akinek nincs semmi reális pszichológiai felkészültsége, ott nincs egy etikai bizottság, ott ő eltűnik, mint a kánfor a levegőbe, és senki nem felel azokért a tetteért, amit például történnek. Biztosan látta a sajtóban is, hogy volt olyan pszichológus, amelyeknek nem volt nagyon mondjuk etikai szempontból jó kapcsolata a kliensével, és a kamara ezért őt megbüntette, felfüggesztette. Úgyhogy valaki felel azokért a szolgáltatásért, akkor, mikor egy olyan szakember, nem szakember, egy olyan emberhez, aki azzal vallja magát, hogy pszichológus, nincs ki feleljen azokért a károkért, amit tud okozni.
Dán Oktávián Russzul pszichológus a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológiai intézetének az oktatója, a mai napra kész vendége. A romániai gyerekek mentális állapotáról beszélgetünk. Zárásként van két szomorú statisztikai adat. Egyetlen év alatt több mint 10 000 kiskorú tűnt el Romániában. Ez derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezetnek a legfrissebb adataiból. A szakemberek szerint a gyermekek önként távoznak otthonaikból, vagy az intézményekből, ahol nevelik őket. ez összefügg azzal, amiről itt már korábban beszéltünk?
Igen, a kérdés az, hogy nem csak a statisztikát nézzük, és rémelünk meg, hogy több mint 10.500 gyerekről van szó, hanem az, hogy mi az a pszichológiai folyamat, amelyik a gyerek döntéséhez visz, hogy tényleg azt a helyet, azt az otthont ő elhagyja. Független attól, hogy egy intézmény, vagy a saját otthona. A pszichológusok azt próbálják ezt magyarázni, hogy nem feltétlenül a gyerek szökik meg valahova, hanem a gyerek szökik el egy olyan helyzetből, vagy egy olyan kontextusból, amelyik őt bántalmazza. Egy gyerek nem a jóléttől fut el, vagy szökik meg, független attól, hogy nem akarunk itt újjal mutatni család iránt, vagy egy bizonyos intézmény, állami intézmény iránt, hanem arra, hogy ott valami nem történik, ahogy kéne történjen. A gyerek próbál menekülni. A gyerek próbál kiszabadulni egy olyan környezetből, ahol őt bántalmazzák. Független attól, hogy beszélünk fizikai, mentális, gazdasági, vagy pszichológiai, emocionális bántalmazásról, a gyerek menekül. Úgyhogy nem egy megoldás, hogy azt a gyereket fogják és visszavigyék, hanem a megoldás az, hogy próbálják megérteni, hogy miért szökött meg az a gyerek. Igenis, van egy kevés százalék ebből a nagy számból, valóban 4%, aki arról szól, hogy mentális problémája van, és nem tud uralkodni magán, és független attól, hogy milyen kontextusban él, olyan betegségbe szenved, hogy megy. Egyszerűen elmegy az állomásra felül az első vonatra, és onnan eltűnik, azt se tudja, hogy hol áll meg. Szóval vannak ilyen jelenségek, amelyik betegségre utal. De az öme az, hogy egy olyan családból, vagy egy olyan otthonból szökik meg, ahol őt bántalmazzák. Egyszerűen nem igen, bántalmazzák. Persze itt is beszélhetünk egy kevés százalékról, ahol terribilizmusból beszélünk, ahol próbálnak megszögni, hogy mutassák meg a többieknek, hogy ők milyen vagány srácok, hogy ezt ők meg tudják csinálni. Persze, de a legtöbb arról szól, hogy ott abban a családban és abban a környezetben valami történik, és az nem a gyerek jóléte felé történik.
Egy másik szintén szomorú statisztika, miszerint a hazai diákoknak a mintegy fele foglalkozik az öngyilkosság gondolatával. Ennyi diákot foglalkoztat az öngyilkosság gondolata?
Persze az öngyilkosság megint, mint itt a szökés, vagy az otthon elhagyása, vagy az intézmény elhagyása, megint egy menekülés. A menekülés nem egyszerűen, hogy én öngyilkos akarok lenni, hanem én próbálok egy olyan helyzetet megoldani, amelyik számomra rémesen kínos. Miért olyan gyerekekről beszélünk, akik bullyingozták, és van egy történet, egy szomorú történet a háta mögött, hogy az iskolában levetkőztették, vagy egy olyan kínos helyzetbe hozták, amelyiken a többiek kacagtak, hogy mindenki arról beszélt, hogy Y vagy X-el mi történt, és milyen röhelyes volt, és erről beszél. Ez egy olyan szégyen, amelyik sok gyereket arra ösztönöz, hogy tényleg öngyilkos legyen. És ecsetelem nem egy megoldás, nem keresi az öngyilkosságot, nem keresi a halált a gyerek, hanem próbál menekülni egy olyan, mondjuk metaforikusan biztonságos helybe, ahol őt nem bántják, ahol nem röhögnek rajta, ahol nem bullyingozzák, hogy nem verik, vagy nem szégyenítik meg őt a mások szem előtt. Ez is egy menekülés, az öngyilkosság. Mert a gyerekeknek mondjuk nem annyira kristályozott, nem annyira tiszta az, hogy mi a halál. Akkor, mikor 7-8-9 éves gyerekekről beszélünk, akik öngyilkosságot követtek el, vagy merényletet próbáltak elkövetni, nekik nem tiszta ez a halálfogalom. De úgy látják, hogy egy olyan hely, ahol ők tudnak menekülni, és innen ki tudnak szökni ebből a kényszeres és ebből a nagyon hátrányos helyzetbe lévő gyerekeknek egy megoldás sajnos.
Zárásként hangzódjon bármilyen tanárbácsisan is, mi az, amit mi felnőttek kell változtassunk, vagy tudunk változtatni rövid távon annak érdekében, hogy a gyerekeink biztonságosabban, boldogabban nőjenek fel, ne legyenek traumatizáltak, a mentális egészségük az sokkal kielégítőbb legyen.
Elsősorban próbáljunk gyerek ésszel hozzáállni a saját gyerekünkhöz. Ha ez sikerül, szerintem fél probléma megvan oldva. Ha mi át tudjuk érezni azokat a félelmeket, vagy azokat az ijedelmeket, vagy azokat a szorongásokat, ami a saját gyerekünk átél, akkor, mikor szülők vagyunk, vagy mint tanár, meg tudjuk érteni a diáknak, vagy a hallgatónak a szorongásait, a félelmeit, akkor egy olyan kapcsolatot tudunk teremteni, nem barátságról beszélünk, hanem kapcsolat, emberi kapcsolatról beszélünk, amelyik elősegíti úgy a felnőttet, olyan készségeket tudjon mobilizálni ebben a kapcsolatban, hogy tényleg egy optimális eredményt tudjon elérni a gyereke, a hallgató, a diák. És ebben a helyzetben szerintem a szülőket is, a felnőtteket meg kell tanítani, hogy hogyan lehetnek ők is gyerekek. És még ide azt szeretném csatolni azt, hogy akkor, mikor gyermeknapról van szó, jóformán gyermekjogokról van szó. Ha visszamegyünk a múltba, ez Genfbe 1925-ben történt először, mikor egy nemzetközi konferencián, akkor, mikor a gyermek jólétről volt szó, akkor határozták el, hogy június 1-én legyen ez egy gyermeknap. Utólag 49-ben a Nemzetközi Demokratikus Női Szövetség újra hozta fel, hogy június 1-én legyen gyermeknap, és Kelet-Európában 1950-től kezdték ünnepelni a gyermeknapot, Romániában 2017-ből egy olyan ünnep, amelyik nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is magába fogja, és egy szabad nap lett 2017-ből. Úgyhogy a gyermeknap nem csak popcorn, és nem csak konfeti, hanem egy olyan nap, amelyik a gyermekjogokról van szó. És ezt az ünnepség mellett mélyeljünk el egy kicsit arra, hogy vannak gyerekek a világon, akiknek nincs vízük, nincs élelmük, nincs gyógyszerellátásuk, nincs az a lehetőség, hogy olyan környezetben nevelkedjenek fel, hogy egészségesen tudjanak fejlődni, és néha örüljünk annak, hogy nekünk megvan ez a lehetőségünk, és használjuk ki jobban azzal, hogy gyermek-felnőtt kapcsolatot sokkal jobban és sokkal egészségesebben tudjuk ezeket fejleszteni.
Dán Oktávián Russzu pszichológust, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem alkalmazott pszichológiai intézetének az oktatóját hallották. Köszönöm a tartalmas válaszokat.
Én is köszönöm szépen a meghívást. Viszontlátásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.